szkeptikusok a sokat ráfogják, hogy persze, hát bizonyos témákra ők kapásból nemet mondanak, más témákat pedig rögtön elfogadnak. Ez egyáltalán nincs így, gondoljunk csak a hidegfúzió esetére, amit igencsak fizikusok hoztak föl, és aztán azt is maga a fizikus világ nagyon keményen megkritizálta, bár megpróbálta reprodukálni. És most az utolsó előadásként éppen egy olyan témát szeretnék felvezetni, amely talán sokak számára csoda, hogy ide kerül, ugyanis teljesen tudományos téma, azt hiszem. Az időjárásról, időjárás előrejelzés létezik, nagy globális változásokról szól. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan minden szkepticizmus nélkül fogadják el azt, hogy itt globális felmelegedés lesz, ózonjuk tágul. Holott lehet, hogy ezt is egy kicsit szkepticizmussal kell vizsgálni. Én magam sem tudom, hogy mi lesz az előadás, csak sejtem. Úgyhogy én is nagy érdeklődéssel várom akkor dr. Visi Károly meteorológus előadását az ilyen témákról.
Tisztelt tényeket tisztelő társasága, hölgyeim és uraim! Én először is valamiért mentegetni szeretném magam. Először azért, mert már nagyon este van, reggel óta itt ülünk, és azt hiszem, önök is, meg én is egy kicsit fáradtak vagyunk. Tehát, ha egy kicsit akadozni fog a nyelvem, akkor elnézésüket kérem. A másik, amiért elnézést akarok kérni, rögtön a címe az előadásomnak, amit megmondom őszintén, nem én találtam ki, nem tudom, azt hiszem a Gábor, de nem változtattam rajta, mert jól hangzik, és lehet, hogy a későbbekben is többször fogom használni, erre fölhatalmazást kérek, hogyha ezt használom, de hozzáteszem, hogy magára a kérdésre, amit a cím tartalmaz, senki nem fog itt ma választani. Ez a lényege az előadásnak. Ugyanis nem tudjuk. Ma nem tudjuk, hogy van-e ember által okozott egyirányú, visszafordítatlan globális felmelegedés. Ez az, amit nem tud a tudomány. Sokan tudják a világon, sokan, főleg, rengetegen vannak, főleg a média területén, akik ezt biztosan tudják, de a tudomány, a meteorológusok és általában a természetemmel foglalkozók tudják, hogy nem tudjuk. Miért nem tudjuk? Hát menjünk sorba a dolgokon. Először is meg kéne nézni, hogy milyen kérdés ez. Egy szakmai kérdés, vagy egy politikai, gazdasági kérdés. Mielőtt erre rátérnék, el kell azt mondanom, hogy valamikor 50 évvel ezelőtt, tehát az 1950-es évek tájékán vetődött föl először az, hogy valami gond lehet az éghajlattal. Néhány meteorológus szakember kezdett el ezzel foglalkozni, tulajdonképpen senki nem akart odafigyelni rájuk, sem a hivatalos, sem a társadalom részéről, sem a kormányok részéről, sem pedig még a szakma nagyobbik részéről. Ezért elkezdték a marketing munkát ennek érdekében. És ez a marketing munka olyan jól megindult, hogy már a végén alig lehetett visszafogni. Nagyon nagy szerepet játszott ebben a média, amelyik későbbiekben, mint látni fogjuk, nagyon is fölkapta, és ma már sokszor elhangzott, nagyon is a média saját íze szerint használta ezt a fogalmat. Tehát gyakorlatilag nem lehet egyértelmű választ adni arra sem, hogy szakmai vagy politikai kérdés, csak úgy, hogy a ketté választjuk a dolgot. Ha azt akarjuk eldönteni, hogy létezik-e ez a veszély, tehát a globális, visszafordulatlan felmelegedés a Földön, amilyen ma rengeteg baljóslatú jóslatot fűznek, akkor a veszély léte, forrása, minősége és mértékének meghatározása az mindenképp szakmai kérdés. Azonban a következményeinek a kezelése már túlnyúl a szakmán, az már politikai, sőt gazdaságpolitikai kérdés. Szakmailag meg kell állapítanom, hogy nagyon keveset tudunk, politikai, gazdasági, az pedig már nyakig ülünk az egész problémakörben. Na most miért nem lehet tovább? Ugyan értünk. Ja, ez az. Mi az, amit tudunk? Nézzük meg először. annyit tudunk, hogy az éghajlat nem változatlan. Az éghajlat változása az szinte napról napról, évről évre, évszázadról évszázadra, évezredről évezete és évmilliókra visszamenőleg nyomon követhető. Az előbb hallott kettő aladással ezelőtt, tehát a csillagászati előadásban is láthattuk, hogy az éghajlat változásának lehettek olyan okai is, amelyek nem a Földről, hanem kívülről érkeztek. Az egész földtörténet arról tanúskodik, hogy voltak hosszabb és rövidebb periódusok, voltak, mint mindjárt tudjuk, jégkorszakok, voltak kis jégkorszakok, nagyobb jégkorszakok, tehát a jégvolt állandóan változik. Tudjuk azt, hogy a vízgőz és az üvegházhatású gázok játszanak szerepet, legalábbis nagy szerepet játszanak az éghajlat alakításában. Itt megint rögtön egy fogalmat kell tisztázni. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy az üvegházhatás a hibás azért, mert. Az üvegházhatás nem hibás semmiért. Az üvegházhatásnak örülünk, hogy van, mert ha üvegházhatás nem lenne, ha légkörnek nem lenne meg az üvegházhatása, akkor itt a Földön mi nem lennénk. 33 fokkal volna alacsonyabb a Föld átlag hőmérséklete, mint ami most a normális. Azt is tudjuk, hogy az üvegházhatású gázok koncentrációja az légkörben az elmúlt évtizedek során nőtt. Főként megjegyezhető ez az elmúlt 15-20 évre, de ha az egész évszázadot tekintjük, tehát a 20. századot tekintjük, akkor a növekedés olyan 0,6-0,8 Celsius fok a Föld légkörének átlaghőmérsékletében. Most, ha mindezeket a tényezőket tudjuk, akkor ezeknek a tényezők a birtokában nyugodtan föltételezhetnénk azt, hogy a globális felmelegedés tény. És akik nem ismerik közelebbről a légkörnek a tulajdonságai, tulajdonképpen itt állnak meg, és mivel ezek a változások és ezek a tények logikailag levezetve valóban oda vezetnek, hogy melegedni kell a Földnek, ezért elfogadják ezt a tényt teljes valóságnak. Azonban itt van legalul, hogy ez a feltételezés tudományos igénnyel még nem bizonyított. Mi az, amit nem tudunk? Hát, odaírtam, hogy nagyon sok mindent nem tudunk. Sőt, általában nagyon keveset tudunk. A leglényegesebb nyitott kérdés ebben a kérdéskörben az, hogy ez az elmúlt 100 év folyamán, vagy az elmúlt 20 évben egy kicsit erőteljesebben megállapítható felmelegedés, ez egy természetes ingadozása, az éghajlat változásnak egy természetes ingadozásnak a felmenő ága, egy melegedő ága, vagy pedig az előbb említett visszafolytatlan globális és az ember által okozott felmelegedés. Hozzá kell tennem, hogy nekem, mint meteorológusnak, és itt ki kell jelentenem, és őszintén be kell vallanom, hogy nem vagyok klimatológus, tehát nem az éghajlattal foglalkozom. Én sokkal rövidebb távra, pár napra előre vállalkozom az időjárás előrejelzésére. Hogy mégis vállalkoztam erre az előadásra, annak az oka az, hogy minek utána az ember elég sok helyen tart előadásokat az országban. Elkerülhetetlen manapság a kérdéseknél, amikor odaérünk az előadások végén, hogy ezek az egész problémákról fölmerüljön, és én évekkel ezelőtt úgy gondoltam, hogy egy kicsit bele kell rágnom magam abba, hogy mi is van itt, hogy válaszolni tudjak. De amikor a választ adom, meg amikor a válaszon gondolkodom, akkor egy gyakorló meteorológus szkepticizmusa nagyon keményen fölmerül, még az olyan számszerű tényekkel kapcsolatban is, mint az a bizonyos 0,6-0,8 fok. Nem az, hogy annál kevesebb, hogy miért pont annyi? Ugyanis magam a saját szakmai pályafutásamot, mint meteorológiai megfigyelő kezdtem ezelőtt 50 évvel egy Miskolci repülőtéren. Nagyon jól ismerem az időjárási méréseknek a történetét, a mechanizmusát, technológiáját, a fejlődését, az 50 évvel, 100 évvel ezelőtti állapotát, meg a jelenlegét. És ebben bizony nagyon nagy változások történtek. A Föld középhőmérsékletét ugye sok adatból számolják. A mérőhelyek száma nagyon nagy mértékben megváltozott az elmúlt 100 év folyamán, megszaporodott, nyugodtan mondhatom, ez már egy önmagában is lehet egy pontatlanító tényező. A mérési technikában és technológiákban nagyon nagy fejlődés történt. Nem ugyanazokkal az eszközökkel, nem ugyanazokkal a módszerekkel mérünk, mint 100 évvel ezelőtt, tehát tizedfokos eltérések ebből is adódhatnak. Az adatfeldolgozás terén is nagyon sok változás. A régi kézzel történő, sokkal több hibát tartalmazó adatfeldolgozás helyett ma már a lényegesen pontosabb gépi feldolgozás van porondon. És végül a mérési helyek sehol nem maradtak érintetlenek a környezet. A környezetük nem maradt érintetlen az elmúlt 100 év folyamán. Tehát, hogyha én arról beszélek, hogy tizedfokos pontossággal figyelem a középhőmérsékletnek a változásait, akkor egy kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy az ilyen számítási eredmények mennyire fedik a valóságot. De fogadjuk el, hogy így van, és fogadjuk el azt, hogy ezek a 100 év alatt történő közel egy fokos melegedés megtörtént, akkor is van egy sor dolog, amit meg kell még vizsgálnunk. Miért? Mert ha nem tudjuk egyértelműen eldönteni azt, hogy valóban felmelegedés, és milyen mértékű felmelegedés történik a következő évtizedekben, akkor hogy hozunk döntéseket annak kivédésére? A későbbére majd látni fogják, hogy ma tudományos igénnyel készített olyan modellek is futnak, amelyeknek a végeredménye hosszabb távon már lehűlést mond. Lehűlést a jelenlegi folyamat folytatódása esetén is, de hogy miért, azt majd mindjárt tovább kérünk. Mit tett a tudomány eddig azért, hogy tisztában lásson ezen a kérdésen? Mindig nagyon büszke vagyok, amikor akár az időjárás előrejelzések technikának fejlődéséről, akár ilyen kérdésekről van szó, hogy az első, aki fölveti a kérdést, és aki az első megoldási javaslatokat leteszi, az magyar volt. Ebben az esetben is Neumann János, az, aki az 50-es évek elején, amit pirosan leírtam, fölvetette a következő kérdést, olyan kérdéssel állunk szemben, amelyekre kvalitatív okoskodással még egyszerű, kvalitatív válaszokat sem, tehát minőségi válaszokat sem tudunk adni. Épp ezért az ő javaslatára kezdődött meg az 50-es évek közepén az éghajlati rendszer számítógépes modellezése és az ezzel történő kutatás. Kezdettől fogva a mindenkori legnagyobb teljesítményű számítógépeket kellett bevetni, ugyanúgy, mint az időjárás előrejelzéseknek a fejlesztésénél is, és azt tudta elérni Neumann János, hogy Amerikában ez a munka megindult. Mitől olyan bonyolult az a feladat, hogy a legnagyobb teljesítményű számítógépek is kicsinek bizonyulnak? A légkör egy dinamikus rendszer, nem csak nyeri, hanem vissza is sugározza a napból érkező energiát, hanem még emellett mozog is. A többletenergiát, a hőt az alacsonyabb szélességekről, tehát az egyenítő környékéből a sarkok felé szállítja. A felszínről vizet párologtat, így keletkezik a felhő és csapadék, és ez nagyon komoly energetikai változásokat jelent a légkörben. Kölcsönhatásban van az óceánokkal, amelyek ugyancsak bonyolult rendszert alkotnak, és az óceánok is szállítják az energiát, csak sokkal kisebb sebességgel. Egy képzeletbeli légrészecske a Földön, lényegesen gyorsabban, mint Verne hőse, 14 nap alatt meg tudja kerülni a Földet. Ugyanakkor egy képzeletbeli vízrészecske az óceánban ahhoz, hogy mondjuk a Japán, tehát távol-keleti térségből Afrikát megkerülve az áramlásokkal följusson mondjuk a Grönland térségére, arra esetleg 100 évig is utazik. Ezért az energia követése, ami nagyon nagy szerepet játszik ezekben a folyamatokban, rendkívül bonyolult. A légkör óceán kölcsönhatással ezekben a kérdésekben csak az utóbbi évtizedekben kezdtek el foglalkozni, és még ma is, hát nagyon a kezdetén vagyunk az ilyen számítatás. Hogy történik az éghajlat modellezése? Nagyon hasonlóan, mint az időjárás előrejelzésben, az alap egy parciális differenciál egyenletrendszer, amiben elsősorban fizikai, tehát termodinamikai mozgásegyenletek, ezek játszák a főszerepet, és a levegő termodinamikai állapotegyenlete, valamint a folyamatossági, a kontinuitási egyenlet játsza még a mellékszerepet. Természetesen ahhoz, hogy ezeket az egyenleteket adatokkal meg föl lehessen tölteni, ahhoz mérni kell, tehát a méréseket kell végezni, a Föld pillanatnyi állapotát kell, a Föld légkörének pillanatnyi állapotát kell nagyon pontosan meghatározni, és ezeket a peremfeltételekkel együtt az egyenletrendszerrel megoldani. Mit értünk a peremfeltételek alatt? Pont az, amiről a tulajdonképpen az előadás szól, hogy amit az ember csinált a légkörrel, azt hogy tudjuk figyelembe venni. Peremfeltételek, napsugárzás, a domborzat és a felvén visszaverő képesség, elnyerő képessége, ebben is elég sok változást vitt bele az ember. Erdők kiirtásával, stb. Stb. Akkor a különböző fizikai momentumok, a levegőtömeg, az energia, a légkör és a víz szállításával kapcsolatban fellépő fizikai folyamatok, valamint a Föld forgásából számoló korioli erő, a szárazföldek és óceánok elhelyezkedése, és az üvegházhatású gázok változásai okozta sugárzási kényszerek és korlátok. Na itt lép be az, amire tulajdonképpen foglalkoznunk kell, mert az üvegházhatású gázok változásai azok, amelyeket elsősorban az ember idéz elő. Itt elsősorban az üvegházhatású gázok esetén a széndioxidról és a metánról van szó, amelyek messze menően befolyásolják a légkör állapotát. Na most, jó, most már tudjuk azt, hogy vannak egyenletrendszerünk, vannak olyan adatok, amikkel meg lehet etetni ezt az egyenletrendszert, mégis a számítás szinte majdnem kivihetetlen, csak nagyon sok megalkuvása lehet. Miért? Képzeljük el, hogy ahhoz, hogy előre jelezzük az állapotát a Föld légkörének 50, 100, stb. Év múlva, mennyi számítást kell elvégezni? Minimum 100 kilométerenként kell az adatokat fölvenni egy rácshálón a Föld körül a légkörben, és mindez nem elég a Föld felszínén mért adatokból, hanem az egyes magas légkörben mért adatokból, mégpedig 20 szintre kell ezt ugyanezt a rácshálózatot megcsinálni. Ez azt jelenti, hogy 1 millió pont az, amire adatokkal kell rendelkeznünk, ami mind az egyenletrendszernek bemelő adatai. Igen ám, csak aki a matematikával járatosak, azok tudják, hogy mivel nem lineáris egyenletekről van szó, olyan rövidre kell választani az idő lépcsőt, amiben számolunk, hogy két időpont között lineárisnak, tehát változatlannak tekintsük az állapotot. És ez a mi esetünkben 10 perc. Ez annyit jelent, hogy több milliárd számítást kell elvégeznünk ahhoz, hogy egyetlen egy helyzetnek egy nap múlva bekövetkező változását megismerjük. Most gondoljuk el, hogy mi van akkor, ha mi 50-100 évre akarjuk előre tudni, mert pedig ezt kell tudnunk ahhoz, hogy megállapítsuk pontosan, hogy hova fejlődik majd a légkör 50 és 100 év múlva. Vagy 10, vagy akárhány. Most jó, azt is elfogadjuk, hogy a nagy számítógépek időszakában ezek a számítások már bizonyos megalkuvásokkal elvégezhető. Mit tudhatunk meg a modellek segítségével? Ugye a peremfeltételeket mi szabjuk meg, például megmondjuk azt, hogy 10 év múlva ennyi lesz a levegő széndioxid tartalma, 20 év múlva annyi, ezeket nekünk kell megválasztani, ezeket előre nem tudjuk meghatározni. Tehát végig kell kísérletezni, hogy mi történik akkor, ha ez lesz, vagy az lesz. Mégpedig a perem feltételeknek a megváltoztatásával. Mit kapunk a modelltől? egész előrejelzéseket, tehát azt, hogy mi lesz 50, 100, 50, 20, vagy 20, 50, 100 év múlva a légkörrel, milyen lesz a légkörnek mondjuk a hőmérséklete, az átlagos hőmérséklete. És az előrejelzésen kívül még érzékenységet, érzékenységvizsgálatokat végzünk, mert azt vizsgáljuk, hogy hogy reagál a légkör arra, ha a peremfeltételeket mi megváltoztatjuk. Ha azt mondjuk, hogy nagyobb lesz a széndioxid tartalom, ha azt mondjuk, hogy kisebb lesz a széndioxid tartalom, ha azt mondjuk, hogy a metán és stb. Gyakorlatilag akkor hurrá, kiszámolhatjuk, hogy milyen lesz a légkörrel. És mi a baj? Ez a kérdés rögtön. A legnagyobb baj az, szemben azzal, hogy tulajdonképpen eddig az egész eljárás mechanizmusa hasonló volt azzal, amivel ma az időjárás előrejelzésében dolgoznak, tehát ugyanaz hasonló modelleket, hasonló egyenleteket, csak a peremfeltételek egész másak, hasonló egyenleteket használunk, mint az időjárás előrejelzéseknél. Az ilyenfajta számításoknál az egyetlen sikermérő eszköz az, hogy a természet hogy viselkedik, úgy, ahogy számoltunk, vagy nem úgy. Na most az időjárás előrejelzéseknél, ahol maximum ma modellekkel 10 napra tudunk előrejelzést készíteni, 10 napon belül mindent vissza tudunk csatolni a modellbe, mert bekövetkezik az időjárás, és tudjuk, hogy jó volt, vagy nem jó. Így tudjuk javítani a modelleinket napról napra. Az éghajlatnál egyszerűen nem érjük meg. Mert azt szeretném tudni, hogy 2100-ban mi lesz. És nem tudjuk. Rövid az élet, a visszacsatolása a modellnek az ükronatáiknak a feladata lesz majd. Tehát gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy lehet modellezni a légkört, de az eredmény, amit kapunk, azt nem tudjuk, hogy mennyire jó. Most rögtön arra térnék rá, hogy akkor minek ez az egész? Kell. Feltétlenül kell, mert ahhoz, hogy az emberiség reagálni, a társadalom reagálni, a kormányok reagálni tudjanak erre a nagyon nagy kihívásra, erre a nagyon nagy problémára, ezért gyakorlatilag tudnunk kéne, hogy mi lesz. Létrejött 1990-ben az IPCC, egy kormányközi bizottság a klímaváltozásokkal kapcsolatos kutatások irányítására. Nagyon komoly munkát, irányító munkát végeztek. Tavaly jött ki az IPCC-nek egy, mondhatnám úgyis nem állásfoglalása, hanem az első komolyabb eredményhalmaz, az eddig elvégzett kutatások eredményeinek összefoglalása, amely 36 téle peremfeltétel változtatással futtatta le a modelleket. Persze a modelleken elég sok mindent egyszerűsíteni kellett ahhoz, hogy a számítások a mennyiség miatt elvégezhetők legyenek. Ez a 36 eredmény, ez tulajdonképpen eredményt hozott ki a majdnem változatlan légkör, mint jósolt állapot a 2100-as évre, és kihozott a 36. nap olyat, amelyikben 6 fokos, 6 kerekfokos melegedést prognosztizál a Földre. Tehát gyakorlatilag az pedig már tulajdonképpen egy kisebb méretű katasztrófát jelent, mert az tényleg azt jelenti, hogy a sarki ég tetemes rész felolvad, a tengerek emelkednek, tengerparti átrendeződik a klíma, stb. Tehát gyakorlatilag, de ezek csak számítási eredmények, modell eredmények, és nem előrejelzés a klímának. 36 változat. Ezt a részt egy kicsit már át is ugrom, akkor átmehet, mert most jön, amiről igazán beszélni akarok. Nagyon-nagyon fontos dolog most, amikor tulajdonképpen nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz, de nagyon fontos lenne, hogy tudjuk, hogy mire számíthatunk. A kutatások olyan mértékű folytatása, hogy minél közelebb jussunk a valóságos várható következményekhez. Ebben a médiának mindebben, amit eddig elmondtam, rendkívül ellentmondásos a szerepe. Ellentmondásos, mint ahogy ma ezt itt a több előadásban hallhattuk. Nagyon pozitív és fontos szerepe van abban, hogy a közvélemény és ezen keresztül a politikai a politikának a figyelmét felkeltsük és ébren is tartsuk. Aktív szerepe volt a média komolyabb részének, gondolok itt többek között a természet világára, amely egy külön számot szentelt 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt ennek a kérdéscsoportnak, a korrekt tájékoztatásban. Nagyon fontos szerepe van a médiának a környezetvédelemre való mozgósításban és a környezetbarát termékek, technológiák elterjedésének a szorgalmazásában, hisz ezek mind-mind afelé mutatnak, hogy a probléma okait csökkentsük. Aktív és passzív szerepe van és volt a közvéleményben elterjedt átadományos készített megszületésében. És itt szeretnék egy kicsit részletesebben megállni. És ez tulajdonképpen ezért való ide ez az előadás. Ugyanis említettem, hogy olyan modell is futott, amelyben lehűlés következik. Ugyanis mi az, amit nem tudunk? Ide tartozik még valami. Többek között mitől hűlhetne a Föld, amikor az egyértelmű, hogyha sikerül olyan nemzetközi egyezményeket létrehozni, amelyek korlátozzák az üvegházhatású gázok levegőbe bocsátását, amelyek a mezőgazdaság területéről származó metán feldúsulását a légkörben visszafogják. Tehát ha mindezeket a egyezmények, vagy mindezt sikerül megcsinálni, akkor is több lesz valamivel a széndioxid, tehát a melegedésnek folytatódni kéne. Igen ám, csak a Föld légkörének vannak más tényezői is. Ott van a vízgőz. Bizonyos modellek eredménye azt sejteti, hogy amikor a melegedés ennek következtében túljut egy bizonyos határon, akkor lényegesen nagyobb megnő a légkörnek a vízgőz tartalma, itt a párolgás a melegedés hatására erőteljesen növekszik. A vízgőz megszaporodása, a több felhő, a több pára a levegőben, a nap besugárzási viszonyait keményen megváltoztatja, mégpedig negatív irányba, és ennek következtében ez már lesülést okozó tényező. De van még egy. Az ember nem csak üvegházhatású gázokat pakol a légkörbe, hanem az ember telepakolja a légkört az úgynevezett aeroszolokkal. Az aeroszol tulajdonképpen az aeroszol részecskét kell inkább így mondani, mert az aeroszol maga az a levegőnek egy olyan egysége, amely együttesen tekinti a levegőt, mint gázt, és a benne lévő szilárd, mondhatnám azt is, a szennyező részecskéket, ezek közül a legveszélyesebbek a por, a kén-dioxid, a tengeri só, stb. Ezek mind-mind-mind csökkentik a napsugárzásának a Földre gyakorolt hatását, tehát mind-mind hűtőhatásúak. Tehát nincs kizárva az, hogy a vízgőz megnövekedésével és az aeroszol részecskék szaporodásával a légkörben elér egy olyan pontra, amikor ez túlnő az üvegházhatású gázok szaporodásán, és visszavág egy lehűlésbe az egész. Vannak olyan modellek, amelyeket komoly lehűléseket okoz. Mi ellen tegyük meg a lépéseket? Ezért kell tovább kutatni, tovább a tudománynak sokkal nagyobb erőfeszítéseket belevetni ebbe a szakterületre, hogy ebben egy kicsit tisztában láthassunk. Mi az, ami az utolsó sorban, itt az átadományos készítek? Hát ugye, azt hiszem, ezt nem nagyon kell nekem mondanom, hogy a sajtó eleve kész tényként kezeli, általában eltekintve a tudományos igényű sajtótól, de a médiának elsősorban a bulvár része, de még a komolyabb médiát is kész ténynek tekintik a globális felmelegedés tényét. Ez önmagában véve is egy nagyon komoly probléma, mert olyan stratégiai döntésekhez adhat nyomást az arra illetékesek felé, amelyek esetleg nem ismerve, hogy mi lesz, mégis változik. Mondok erre egy konkrét példát. Az 1980-as évek második felében, akkor még nagyon keményen működött az agrometeorológia, országos meteorológiai szolgálatnál, kapott egy olyan feladatot a meteorológiai szolgálat, hogy adjon támogatást a magkutató intézetnek a szárazságtűrő, sivatagot tűrő gabonafajták kifejlesztésére. Mert elsivatagosodás. Most hozzá kell tennem, hogyha az idősebbek emlékeznek még rá, hogy ez a globális felmelegedés, ez olyan több terjedtett hírek, több lépcsőn mentek keresztül. Eleinte volt csak maga a hőmérséklet, hogy melegszik a levegő. Aztán jött, hogy az, hogy a Kárpát-medence meg Közép-Európa elsivatagosodik. Ez a 80-as éveknek volt a slágere. Jön az első nagy. Akkor a következő volt, amikor rájött, hogy jöttek a nagy árvizek, és Közép-Európát elöntötte a víz, akkor jöttek a idők, hogy nem a első betegosodás, hanem a szeszély, időjárási szeszélyek fellép, a szeszélyes időjárásnak az elszaporodása, a időjárási extrém eseteknek az elszaporodása azt jelenti, azt bizonyítja a már bekövetkezett globális felmelegedés, megindult globális felmelegedés. Hozzá kell tennem, hogy ha az adatokon megyünk vissza, nem csak 10, meg 20, meg 100, hanem akár 200 évre is, semmi sem igazolja extrém, katasztrofális időjárási helyzetek elszaporodását. Egyszerűen itt egy olyan dologról van szó a média szerepéről. Ma, ha Indiában árvíz van, vacsora közben, élőben nézzük a híradóban. Ezelőtt 50 évvel, vagy 80 évvel arról sem szeretünk tudomást, ha Tiszántól van árvízben, vagy Erdélyben. Magyarul a tömegtájékoztatásnak ez a rendkívül módon elterjedése valóban azt a látatot kelti, minthogyha megtaporodtak volna, mint a sokkal több lenne az ilyen katasztrofális így, mert mindenről tudomást szerzünk. Ha az Dél-Amerikában történik, ha az Antarktiszon történik, ha az itt történik, de mindenről azonnal tudomást szerzünk. Tehát van, nemrég, körülbelül egy hónapja olvastam egy amerikai cikket, amiben a hurikánok fellépésének gyakoriságát vizsgálta meg az elmúlt évszázadra. Határozott lefelé menő trend az évszázad elejétől az évszázad végéig. A hurikánok számában, a tornádok számában van egy stagnálás. Ott az abban nem nincs változás, de nincs semmi kimutatható szaporodás. Mégis, és elsősorban a médiának köszönhetően úgy néz ki, mert ugye mi a hír, ez már elhangzott itt, ha katasztrófa van. Ha szép idő van valahol, vagy jó idő, vagy nyugodt, vagy jó a termés, vagy valami, akkor arról semmit nem olvasunk. Arról olvasunk, hogyha valahol valami katasztrófa van. A másik nagy probléma, hogy a média általában és a sajtó általában a tudományos részeredményeket tényként kezeli. Erre azt hoznám föl konkrét példának, az előbb említett az IPCC által kiadott 36 modelleredménynek a kezelését. Nem egy olyan sajtóterméket olvastam, ahol a 36. a 6 fokos, 100 év alatt 6 fokos melegedés úgy jelent meg, mintha ez lenne az eredménye az egész kutatásnak. 100 év múlva 6 fokkal melegedett, elolvad a sarki jégtábla, Norvégia, Hollandia víz alá kerül, Norvégia partjai, Hollandia víz alá kerül, stb. Stb. Tehát tudományos részeredményeknek egyedüli üdvözítő tényként való kezelése. Átszakértő átudása a személyének és nézeteinek terjesztése. Erről azt hiszem már több aspektusban volt ma szó. Itt engem az zavar nagyon, hogy nagyon gyakran a tudományos csatornákon, tehát a National Geographicon, vagy a Discovery-n, vagy valahol nézett természettudományos filmet, és más szakterületre tartozó szakértő úgy kezelik a globális felmelegedést, mint egy tényt. A globális felmelegedés miatt már Afrikában ez, a sajtó is ez. Tehát itt azt mondom, hogy nem csak az álszakértők és áltudósokkal van baj, hanem a tudományok valódi szakértői sem ismerik a problémát. És nem ismerik, hogy hol állunk mi ebben a kérdésben, és hol áll a meteorológia ebben a kérdésben. A Móriczka effektus, ezt én annak szoktam nevezni, ha valami rendkívüli történik az időjárásban, de ha nem rendkívüli, csak egyszerűen az időjárásról beszélünk, akkor azt mindent a globális felmelegedés okoz. Ez így szerepel ma a hűvében. Azt nem tudom, hogy nem tudom, akik 60-ban már olvastak időjárás jelentést. Biztos visszaemlékeznek arra, hogy akkor a sláger, az időjárás akkori rendkívül szeszélyes és eltérő volta miatt a légköri nukleáris robbantások voltak a bűnösek. Következett a másik, egy évtizeddel később, amikor mindennek az oka a szuperszonikus repülések, és ez volt az oka. Na most hozzá kell tennem, hogy a szuperszonikus repüléseknek és azoknak és ezeknek az aeroszoros hajtógázoknak valóban volt, mert az ózonlukkal kapcsolatos rémizgetés az nem volt teljesen alaptalan, csak a klímaváltozással semmi köze nincs, tehát nincs semmi kapcsolódása. Nagyon ügyesen az amerikai kutatók felhasználták ezeket a már kormányok és a közélemény által elfogadott, hogy úgy mondjam, dolgokat, mint ózon, ritkulás, stb. Arra, hogy pénzt szerezzenek az éghajlatváltozásnak a kutatásaira. Tehát így beléptek általában ebbe a körbe ezek a dolgok is. Aztán később ugye volt a szuperszonikus repülések, aztán mindig volt valami divatos, ami okozza a dolgot. Hát én most tulajdonképpen, ja is még ugye az utolsó, amit ideírtam a média szempontjából, a szenzáció, a hajhászás, ez az a hír, csak az a hír, tehát az a hír, amiről. Én tehát összefoglalva, visszatérve a kérdésre, arra, hogy van-e ember által okozott, visszafolyhatatlan globális felmelegedés, ma a hivatalos szakma azt válaszolja, amit az Almár Iván barátom a Mindentudás Egyetemében arra a kérdésre váltott, ami szintén cím volt, hogy van-e Földön kívüli élet? Nem tudjuk. Csomó olyan tényező van, minőségi tényező, amiből következtetni lehet, hogy fennáll ez a veszély, de sokkal többet kéne tudnunk tudományos igénnyel a dologról, hogy erre kérdésre választaljunk. És azt hiszem, a szakmának ez egy nagyon nagy feladata lesz a következő időszakban, csak meglegyen hozzá a megfelelő háttér is. Én köszönöm szépen a figyelmet. Thank you.